Talán 7-8 évvel ezelőtt jelent meg az első hattyúpár a Balatonon. E pompás madarak aztán olyannyira megkedvelték a magyar tengert, hogy egyre többen költöztek ide, s számukat ma már 100 fölöttire becsülik. E szépséges jószág, kevesen tudják róla, fölöttébb harcias, midőn táplálékáról van szó. Elűzi maga mellől az őshonos balatoni vízi szárnyasokat, és hatalmas étvágyjal fogyasztja a tó nemes halait, mert ízlése az aztán van. Orrolnak is ezért a halászok, csak hogy a hattyú védett madár. Ilyen formán a hatóság haragja sújt arra, aki bántani merészelni. Újabb nehézség, hogy a befagyott vízfelszín koplalásra kárhoztatja őket. Mentsük meg a hattyúkat! Ezzel a segélykiáltással fordult a kiradónkhoz a természetvédők. Sajnos hattyú lakunk és hattyú eledelünk nekünk sincs. Talán az illetékes hivatalnak segít. Márha ügyintézői közül emlékszik valaki arra, hogy a mese happy enddel végződött. Persze, aggodalmai közepette, maguk a zöldek is vághatnak egy-két léket a Balaton jegébe.
Olyan hamisítványok is kézből kézbe kerülnek, amelyek már elképesztőek. Ezen például 50 dollárt jelöl a szám, és 10-et mutat az írás, jelezve, hogy a hamisítók szinte semmitől sem riadnak vissza. De eladták. Bizonyíték erre, hogy a Nemzeti Bankban mutatták meg nekünk a többi hamis között. De volt nagyobb címlet is.
Hát ez egy meglehetősen durva 100 dolláros hamisítvány. Hol találkoztak vele?
Egy kaposvári illetőségűtől lett lefoglalva, 28 darab. Jelenleg folyik ellene a bűnvádi eljárás.
Hol árulnak Budapesten elsősorban hamisítványokat? Van önöknek tudomása erről?
Hát a fekete piacnak vannak bizonyos gócpontjai, amiről tudunk. Így hát a szemköztudott, hogy a keleti, az Astoria, Abázia környéke, Váci utca, ahol leszólítják a külföldieket, és megpróbálnak tőlük valutát vásárolni. És természetesen ezen a piacon jelennek meg a hamisítványok is.
Előfordult már önöknél, hogy itt ebben a pénztárteremben próbáltak beváltani hamis pénzt, vagy átváltani más valutára?
Igen, ilyen minden évben egy párszor előfordul. Hát ilyenkor hívjuk a rendőrséget természetesen.
A hamisítvány piacon mi a divat valuta most?
Hát a kereslet elsősorban a nyugat-német márka és a shilling irányába mozdult el. Természetesen a dollárnak is továbbra is erős piaca van.
Ebben az évben hány hamis valutát foglaltak le?
Ebben az évben eddig, mai napig 1009 darab hamisítványt foglaltunk le.
Gondolja, hogy ez a szám emelkedni fog jövőre?
Ez minden évben emelkedik.
Van-e önnek tudomása arról, hogy a magyar állampolgár valahol külföldön megpróbált hamis pénzt beváltani és rajta csipték?
Természetesen több tucat ügy van minden évben, amivel a rendőrség foglalkozik. Értesítik a magyar hatóságot, hogy XY ilyen útlevélszám, személyszámmal itt és itt hamisítványt kívánt beváltani.
D-vitamin. Palackozott napfény, hallottam egy gyermekorvostól. Akár reklámszövegnek is beválna, de talán nem kellene reklámozni. Bár az orvostudomány képviselői megosztoznak azon a nézeten, hogy tényleg fontos-e ez a vitamin, a többség azt mondja, nem csak ősszel és télen, hanem nyáron is szükségünk lenne rá. Igen, többes számban, mert nem csak a gyerekeknek, hanem nekünk felnőtteknek is jót tenne. Főleg Budapesten, ahol a levegő szennyezettsége olyan nagymértékű, hogy a napfény tulajdonképpen már nem tud kielégítő sugárzást adni szervezetünknek. De a gyógyszertárakban nincsen. Régóta nem is volt, mondják. Ma megtudtam, a kínoin gyógyszeráru gyár harmadik negyedévi tervét nem teljesítette időben. Mert a megrendelt import alapanyagot először nem tudták kifizetni, a későbbiekben érkezett szállítmány pedig nem felelt meg a magyar előírásoknak, így azt vissza kellett küldeni. A hiányt októberben pótolták. A gyár december 21-én leszállította az 1989-es év első negyedévére tervezett adagot a csomagoló egységnek. Az áremelkedés pedig nem érinti továbbra sem a gyeden lévő mamákat, a bölcsödéket és óvodákat. Aki pedig másokból veszi meg, 3 forint helyett 4,45 fizet majd érte.
Egy újabb végső búcsú, főhajtással 40 év művészi munkája előtt. A szín és sors paradoxona könyörtelen. Megszűnik a test, az alkotást ad akta teszi az idő. A Szegedről indult, a József Attila Színháznál beérkezett, majd a Nemzetinél csendesen félrehúzódott Szemes Mari játékos kedvű emberként tudott drámát teremteni. Flitteres csillogás nélkül maradt, természetesen egyszerű. Művészi alázatához tartozott, hogy több évtizedes rutinnal a háta mögött is még tudott izgulni minden fellépés előtt. Legyen az drámai hősnő szerep, vagy primadonna alakítás. A Rozsdatemető Pék Máriája, vagy a Viliomfi Erzsikéje. Shakespeare makrancos katája, vagy Júlia dajkája. Utoljára Berlinben egy kávé mellett beszélgethettem vele. Szomorú volt, de azért bizakodó. Ez a fránya hangszálgyulladás jól kifogott rajtam, suttogta. Hosszantartó betegség, ezt tudom, de azért túlélem, tette hozzá mosolyogva. Az óbudai temető fejfája arról tudósít, hogy a hosszantartó betegség győzött. Az, amit Szemes Marinak nem volt ereje túlélni.
A rádió hajnali hírmagazinjának műsorvezetői összefogtak a zenei szerkesztőkkel. Belőlük áll a szép hangú vegyes kórus. Szilveszter előtt sikerült annyit megtudnunk, hogy bár országunkban januártól sok változás lesz, a műsorvezetők nem fognak zenélni, a zenészek pedig műsort vezetni. Ebbe bizonyára a rádió hallgatók is belemennek.
És párbeszéd,
néha azért együtt lenni, és szívesen hallanék.
Együtt sírunk, együtt nevetünk. Krónika és időjárás, lapszemle és párbeszéd.
Ólomkristály költemény, a mesterségek művészete ez az üvegmívesség, érzék, fantázia, stüdő kell hozzá. És ez a sok veríték és mestertudás mégsem képes annyi értéket előteremteni, amennyiből gondtalanul élhetnének a parádi üveggyáriak. Miért? Mert a gépek kezdték ontani a kézi munkához hasonló pohárféléket, és a vevő nem fizeti meg az alig látható különbséget. Ezenben a múlt, meg még a jelen, és az igazgató kezébe pedig a jövő. Miért van szükség ekkora váltásra?
Hát azt hiszem, hogy napjainkban nem lehet mást mondani, mint mindig újat és mindig újabbakat kell keresnünk, de a nagyobbik gond, hogy ezt gazdaságosan kell gyártani ahhoz, hogy a piaca is tudja fogadni, mert ami szép, még nem mindegy, hogy mennyibe kerül.
A vásárló ízlése akár évközbeni váltásra is készteti már a gyártót. Itt is a divat diktál. De lesz még reneszansza a hagyományos ólomkristálynak is.
Az utóbbi időben, ahogy megélékült a műkereskedelem Magyarországon, egyre inkább kereskedelmi érdekeket szolgált ez a fajta tevékenység, és gyakorlatilag majdnem azt mondhatnám egy kis rossz indulattal, hogy árképző tényezővé vált egy-egy műtárgy esetében. Erre nekünk fel kell készülnünk, mert hiszen ma már nem elsősorban az a feladata a műtárgybírálatnak és szolgálatnak, illetve szolgáltatásnak, hogy egy-egy komoly műtárgy sorsát, eredetét próbáljuk megmondani a tulajdonosnak, hanem nagyon sokszor csak egyszerűen kereskedelmi értékek körüli véleménynyilvánításra van szükség. Ezért úgy gondoltuk, hogy megtartva a korábbi gyakorlatunkat is, ezt a gyakorlatot kiszélesítjük egy információszolgáltatással, azaz a bíráti munka és a tudományos munka során fölhalmozott ismeretanyagot rendszerezzük, és ehhez a rendszeredett ismeretanyaghoz, ha valaki óhajt, akár szerződéses formában is, ő maga hozzájuthat, tehát nem csak a művészettörténész véleményét kérheti ki. Egészen biztos, hogy rendkívüli esetekben, mert mindig vannak rendkívüli esetek, tehát amikor valamilyen prompt intézkedésre van szükség, mi nyitottak vagyunk ebben is, de mi kérünk a közönségtől megértést és támogatást ahhoz, hogy éppen a közönség érdekeit szolgálóan a minőség irányába előre léphessen a bíráti munka. Hiszen ezt a bírálatot is emberek végzik, és tudjuk, hogy az emberek tévedhetnek.
Az Encsi ember, de a városkörnyék társadalmi és gazdasági szervei is minden erőforrásukat labba vetve segítenek olyan célkitűzések megvalósításában, amelyek a közös célt szolgálják.
Az ünnepélyes átadás, bár az uszoda társadalmi összefogással elkészült, mégis veszélybe került. Nem volt elég pénz az üzemeltetésre, és kis híján lakat került a már kész létesítményre.
Szerencsére a megyei tanács méltányolva ezt a nagy társadalmi összefogást, mint egy 5 millió forintos éves költségvetés juttatással sietett a segítségünkre, és így az uszoda egész évben folyamatosan működhet.
A politikai bizottság mai ülésén az egyik fontos napirendi pont volt a sajtónyilvánosság kérdése. Miről volt szó pontosan?
Széles vita indult, hiszen a magyar sajtóban is közzétették az ezzel kapcsolatos anyagot, és ez lassan ilyen össznépi vitává terebélyesedett. Maga a nyilvánosság klubja is véleményt mondott róla, tehát nem kimondottan pártag újságírók vitatkoztak. És túl is ment a sajtó keretein, hiszen végül belpolitikai vita lett, érintette mai belpolitikánknak számos elemét. Szó volt itt a sajtószabadságról, a sajtószabadsággal való visszaélésről is, arról is, hogy sajtószabadság már itt van a kapuk előtt, de még a jogi, szervezeti formák, a politikai felelősség kérdése még nem épült bele a köztudatba, ezeket is meg kell teremteni. Magyarán arról van szó, hogy az 1986-os és még érvényben lévő sajtótörvény ma már nem felel meg a magyar közállapotoknak, az élet túlhaladt a számos vonatkozásban. Újból kell szabályozni a tájékoztatást a lehető legdemokratikusabb módon, de úgy, hogy a követelés tartozik oldal, tehát a felelősség és a szabadságjogok kérdés is egyaránt szerepeljen benne.
Ez az új szabályozás egy újfajta sajtótörvényt jelent majd?
Érzésem szerint igen. A párt vezetésében megvan az igény arra, hogy egy tágabb keblű sajtótörvény szülessen, amely a mai forrongásban lévő magyar társadalmat, a szocialista demokráciát inkább tükrözi majd. Tehát ez a lapalapítástól kezdve egészen a sajtórendészetig sok mindent kellene, hogy tartalmazon, amelyet a mai törvény ilyen részletességgel nem foglal magában.
Még néhány nap és vége az évnek. Egy olyan esztendőnek, amely a belpolitikai eseményeket tekintve nagyon sok változást hozott. Gondolok itt a nagyszabású tüntetésekre, a másként gondolkodók hangjának felerősödésére és másokra. Belpolitikai szempontból, a párt szemszögéből hogyan vonható meg az idei esztendő mérlege?
Én úgy gondolom, hogy rendkívül izgalmas esztendő volt az 1988-as. Hozzátenném rögtön azt is, hogy a párt nem ijed meg ettől a képtől, amelyet a magyar társadalomnak tükröz, hiszen ezek a mozgások, amelyek elindultak, bár sokszor kiszámíthatatlanok, azért megegyeznek a párt akaratával. A májusi párt értekezett, amely megújította a pártot, én azt hiszem, hogy a magyar társadalmat is mozgásba hozta. Tehát ez a párt akarata szerint is zajlik az, hogy az egész magyar társadalom egyfajta reformon menjen keresztül. Úgy képzeljük el, hogy gazdasági reform nincs társadalmi és politikai reformok nélkül. Tudjuk azt, hogy ez nem egy könnyű kísérlet, de azt hiszem jogos az MSZMP-nek az az álláspontja, hogy gazdasági reformot, mélyreható gazdasági átalakulást csak egy szabad és vitatkozó társadalommal együtt lehet megcsinálni.
Kim Dong-won személyében az eddigi legmagasabb rangú dél-koreai politikus látogatott hazánkba. Az 55 éves diplomata több mint 30 éve teljesít külügyi szolgálatot. Vendéglátójával, Horn Gyula külügyi államtitkárral az együttműködés szinte valamennyi területét áttekintik, és a tervek szerint holnap beruházásvédelmi megállapodást is aláírnak. A két ország szeptemberben állapodott meg a kapcsolatok felvételéről, és röviddel később megnyíltak a képviseletek Budapesten, illetve Szöulban. Az azóta eltelt idő kevés bármifajta értékeléshez. Az együttműködésben rejlő óriási lehetőséget érzékelteti viszont, hogy Dél-Korea és a kelet-európai országok közvetett kereskedelme 1980 óta évi 37%-kal nőtt. Mindez egy olyan időszakban, amikor a távol-keleti országnak egyetlen kelet-európai állammal sem volt hivatalos kapcsolata. A dél-koreai hírügynökség értékelése szerint a mostani látogatás hozzájárulhat a két ország közti diplomáciai kapcsolatok felvételéhez is.
Úgy gondolom, hogy nem csupán az alkotmány tartalmát kell megújítani, hanem a nemzeti szimbólumokat is felül kell vizsgálni, és a történettudomány mai eredményeinek tükrében kell ebben a kérdésben állást foglalni. Azt sem tartom kizártnak, hogy nem az alkotmány végén eldugva, mert például a francia nép alkotmánya, amely nép forradalmi hagyományokban egyáltalán nem szűkölkedik, az alkotmány elején a szuverenitásról szóló fejezetben helyezi el a nemzeti szimbólumokra vonatkozó rendelkezéseket.
A Kossuth címerben találhatók-e nacionalista jelképek, vagy ez csak utólagos értelmezés, belemagyarázás?
A nacionalizmus kora előtti a címerünk, tehát az, hogy később milyen tudattartalmakat társítottak hozzáról, az a címer teljességgel, vagy egyáltalán nem tehet.
Vajon mennyire kell tartósnak lennie egy ország címerének? Mennyire kötődik ez kurzusváltásokhoz, államformákhoz?
Most látjuk csak igazán, hogy mennyire fontos, hogy úgynevezett kortalan címerünk legyen, ráadásul, ha megvan ez a régi ősi címerünk. Több szocialista ország is a régi jó címerét tartotta meg, teljesen fölösleges, hogy mi más címerekkel kísérletezzünk.
Zsonglőrszám és sportgimnasztika. Nekik. Dixieland párosok, ugyancsak nekik. Aztán olimpikonok tánca. Szintén nekik. A produkciók egyébként úgy önmagukban nem voltak rosszak. De talán nem itt, és nem ennek a korosztálynak. A házigazdák elpanaszolták, hogy az egy hete feldíszített óriás fenyőről eltűnt egy-két, ne számoljuk hány dísz és csokoládé az országházában. Ez szomorú. De az legalább annyira, hogy a parlament méltóságot sugárzó falai közül a gyerekek országos karácsonyáról eltűnt a meghitt ünnepi hangulat. És ezt a Mese Olimpia című műsor végén megjelenő télapó sem igen tudta már felettetni.
Az áruosztályt kell felkeresni, amelyik osztályon vásárolta az áruházban az árut, minden kellékével együtt jó, ha elhozza. Tehát ahogyan kapta mondjuk egy ajándéknál a csomagolással, vagy bármi, ami jellemző lehet az árura, vagy a blokk, hogyha megvan. Cseréről akkor beszélünk, hogyha az áru új, nem használ, csak valami kifogás merült fel a vásárlása ellen. Tartós fogyasztási cikknél 72 órás csere létezik a műszaki áruknál. Itt természetesen az ünnepi napokat nem vesszük figyelembe, hanem a munkanapok száma számít, tehát 72 órán belül, 3 napon belül cserélünk.
Ki kell cserélni, vagy ez egy gesztus a kereskedő részéről?
Nézd, ez egy nem gesztus, ez egy kötelesség.
Milyen gépet szeretne venni?
6 fiókos mélyhűtőt.
300 literes hűtőszekrényt, ládát.
Bízunk benne, hogy jól végződik ez az idő, mert most már lesz hűtőszekrényünk.
jövőre már meg fogjuk sorbaállás nélkül venni. Komolyan? Hogy 89-ben meg fogják szüntetni a sorbaállást a mélyhűtőládákra.
Hát ezt kívánjuk, nem hiszi?
Nem hiszem.
Sok a paciens?
Jaj, rengeteg.
És a reménytelen is sok?
Nem reménytelen, mert 89-ben mindenki meg fogja kapni az állófagyasztó szekrényét.
Reggel, amikor elkezdtük, és amikor már betelt az első fél éves darabszám, akkor itt megrohantak bennünket, hogy folytassuk, nagy felháborodás volt, de aztán folytatjuk. Összességében 2000 fagyasztóra vettünk most felelőjegyzést.
És lehetséges, hogy ezt teljesíteni is lehet jövőre?
Teljesítve lesz.
Mekkora tételről lehet szó?
Nagyon minimális mennyiség kerülhetett ki a forgalomba.
Mégis?
Ami, hát véleményem szerint legfeljebb egy 10 tonnányi.
Hát az elég sok.
Ha ahhoz viszonyítjuk, hogy mekkora mennyiségű mazsola van forgalomba, akkor ez még az egy tizedét sem éri el.
Hogy kerül szalmonella a mazsolába?
Törökországból érkezett 8 kamion mazsola, amelyből egyik kamion szalmonella fertőzött volt.
És hogy került a fogyasztókhoz, a boltokba? A
fogyasztókhoz egy sajnálatos hiba folytán került. A Mahartnál tároltuk be, Mahart hűtőtárolójába ezt a mennyiségű mazsolát, és a szokásos módon diszpozíciót adtunk, hogy melyiket adhatja ki a gyártó szervezetünkhöz. Sajnos ők ennek ellenére kiadták a szalmonella fertőzöttet is. Így került a fogyasztókhoz.
Mi lesz azzal, aki megeszi ezt a mazsolát?
Tulajdonképpen el kell mondanom, hogy ez a szalmonella törzsek közül is egy olyan fajta, amelyik ételfertőzést rendkívül ritka esetben okozhat, amennyiben ezt a mazsolát sütik, főzik, vagy fogyasztás előtt nyersen megmossák, semmiféle problémát nem okozhat.
Hogy lehetne elkerülni az ilyenfajta tévedéseket?
Az ilyenfajta tévedéseket fegyelmezett munkával nem tudok rá más mondani, mert nem szabadott volna kiadni, és kiadták.
A Szemüveg utcának ezen a részén 15 éve fokhíj jégtelenkedik. Most már végre tartószerkezetek nyúlnak az ég felé, hiszen irodabővítés címén a Pest megyei tanács épít itt számítástechnikai és információs központot. Az épület földszintjén pedig majd az OTP-nek lesz hatalmas ügyfélszolgálati irodája. Részletesen beszélgettem a Pest megyei tanács pénzügyi osztályvezetőjével, Török Zoltánnal, aki elmondta, hogy a tanács 80 millióval részese az új beruházásnak, a többi 250 milliót pedig az OTP fedezi. Eddig egyfajta kivételként kezelték az ügyet, tekintve, hogy egy rendkívüli értékes telek megmentéséről van szó. A munkák januártól feltehetően felgyorsulnak, és itt szolgálunk nézőinknek is, egészen biztosan vadonatúj információval. Ugyanis érdeklődésünkre mutatták fel a helyszínen a magyar közlöny mai számát, amelynek egy néhány soros rendelete az 1980-as tilalmat hatályon kívül helyezi, magyarán az egyes építkezésekre vonatkozó építési tilalmat feloldották.